igazából választva lehetett volna jobb éneket ajánlani, mert hát a csillagórákról, a Magyar Evangélikus Egyház Közszövetségének csillagóráiról szeretnénk beszélni. Két szempontból lehet szervezeti szempontból végigpásztázni a történelmet, és lehet lelki szempontból. Szervezeti szempontból egy leíró egyháztörténetet tudunk felajánlani, ezt fogjuk tenni döntő többségében, de a lelki élet tekintetében is minden esetben megjelöljük azt a három korszakot, amelyik különösképpen is intenzív volt és példaértékű, egyúttal persze nehéz is. A végén kezdjük tehát a lelki ébredés, a lelki élet szempontjából három korszakot különböztethetünk meg, amely különösen is kiviláglik az egyháztörténet évszázadaiból. Az első rögtön a reformáció hajnala, amely ugye 1517. október 31-ével kezdődött. Sőt, ha pontosak akarunk lenni, akkor még előbb, mégpedig akkor, amikor Luther ráébredt arra a szép páli Biblia ige alapján, hogy az igaz ember hitből él, abból a hitből, hogy az Isten szereti, Róma 1.16-17. Tehát nem a cselekedeteink, nem a jó érdemeink alapján nyerjük el az üdvösséget, hanem hit által Krisztusért. Ez még 1517 előtt volt, mert nem különös politikai és gazdasági körülmények hozták létre a reformációt, hanem Luthernek ez a lelki megújulása, Luthernek ez a belső élménye, hiszen mint szerzetes szinte tönkretette magát, ütötte, verte, vesszőzte, hogy elég jó cselekedete legyen ahhoz, hogy Isten ítélőszék előtt meg tudjon állni. Magunk elé képzelhetünk egy mérleget, az egyikben vannak a bűnei, amelyek eléggé lehúzzák a serpenyőt, a másik mérleg serpenyőben pedig ott vannak úgymond a jó cselekedetei, mert hát ezt tanította a katolikus egyház, hogy aki jót cselekszik, az üdvözül, aki pedig nem, az elkárhozik. És Luther végső soron a szerzetesi pályát is ezért választotta. Ebben a hatalmas belső küzdelemben azonban rájött arra, hogy ő soha nem tud annyi jót tenni, amivel Isten haragját kielégíteni az elkövetett vétkei miatt. Míg nem aztán a Szentírás alapján felfedezte azt, hogy nem az ő jó cselekedetei, hanem Krisztus érdeme, halála és föltámadása az, ami az üdvösségünknek a záloga. Ha lesz örök élete bármelyikünknek, akkor az csak azért lehet, mert Krisztus eljött ebbe a világba, meghalt értünk, föltámadt, Isten igazolta ebben a cselekedetében, hogy tudnék életre hívta, és ezzel vált mindegyikünknek, az egész világnak a megváltójává. Ezt fedezte fel a Luther, és azt mondta, minthogyha a mennyország kapuja nyílt volna meg előttem, olyan örömben volt részem. Ez a lutheri tanítás nagyon korán eljutott Magyarországra, elsősorban ott tanuló ösztöndíjasok és kereskedők révén, akik járták Európát, Wittenberg egyeteme, de a többi német egyetem is közkedvelt volt, és így módon itthon elmondták, hogy mi is történt a reformációban, a 95 tétellel, és azt követően, úgy annyira, hogy már 1523-ban fej- és jószágvesztésre ítélték a eretnekeket, amit 1525-ben megerősítettek, tehát aki ebbe az eretnekségbe esett, az halálos bűnt követett el, és halál áldozatává válhatott. Volt is ilyen, Budavárán égettek meg egy diákot, egy elevenen, aki a reformáció tanait hirdette. Hogy tudta-e, amikor hirdette, hogy őt ezért halállal és megégetéssel büntetik, azt mi nem tudjuk, de a tény, történeti tény, és ilyen módon, hát egy halálos égetéssel kezdődött a magyarországi reformáció. Más városokban is történt hasonló eset, sajnálatos módon a mai határaikon túl, de nem akarok ebbe azért belemenni, mert nagyon nem akarom bántani a mai katolikusokat, hiszen ezért ők nem felelősek. Ezt bátran ki kell mondanunk, akik ma élnek, ők nem fogadtak semmi ilyet, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Véleményem szerint valószínűleg a zsidók se tették ezt. Egy szó mint száz, a reformáció csillagórái közé tartozik, a reformáció hajnala, ugyannyira, hogy számtalan katolikus tudós, elsősorban pap, teológus vált a reformáció hívévé, példáknak okáért Erdősi Szilveszter János, aki ságvári pap volt, és aki elsőként fordította le az Új Szövetséget magyar nyelvre, a nádasdi udvar segítségével és anyagi áldozatkészségével, nádasdi grófék is a reformáció híveivé váltak, sőt egyik komoly oszlopává Ságváron a reformáció kezdetén. De olyan személyek, mint Huszár Gál, Batizi András, Dévai Bíró Mátyás, akit Magyar Luthernek is hívtak, Bornemissza Péter, Szegedi Kis István, ennek a korszaknak a kiváló képviselői, Huszár Gálnak egy házi nyomdája volt, amit a hátán cipel. És rengeteg könyvet adott ki, ahol egyik helyen kidobták, ment a másikba, Egertől Debrecenig, Mosonmagyaróvárig, az ország különböző városaiba, de elkötelezetten prédikációs köteteket adott ki, énekeskönyveket, imádságot. Hozzá kell tenni, ugye, hogy a könyvnyomtatás akkor egy új technikai lehetőség volt, mint napjainkban a számítógép, és a reformáció két dolognak köszönhette terjedését, az egyik a nyomda igénybevétele. Följegyezik történészek, hogy ebben az időben Magyarországon 29 nyomda működött, és ebből 28 evangélikus kézen volt. Vagyis az evangélikus iratokat ezen terjesztették. Őseink nem csak hívő emberek voltak, de bölcs és ügyes, jó szervezők is, mondhatnánk így misszionáriusok, mert a könyv, az írás akkor misszionált. A másik, aminek köszönhető volt a reformáció terjedése, az az éneklés. Nem magyar, de azért megragadó példa. Bajorországban egy gyülekezetben, amely még nem döntött el, hogy katolikus akar maradni, vagy evangélikus lesz, a polgármester katolikus volt. A jegyző evangélikus. A polgármester beküldte a jegyzőt, nézze meg, hogy menjen énekelnek az Isten tiszteleten. Amikor visszajött a jegyző, azt mondta a polgármesternek, hogy polgármester úr, mindenki énekel. Mire a polgármester azt mondta, akkor mi katolikusok a csatát elvesztettük. Tudnilik, ugye a mise idején a kórusok énekeltek, a gyülekezetek nem. És hosszú ideig így volt a katolikus misén. Luther, ahogy mondták róla, beleénekelte a nép szívébe az evangéliumot. És ez Magyarországon is így volt. Bornemissza Péter volt az, aki egy csodálatos énekeskönyvet szerkesztett, és papjai, tanítói egyformán az énekléssel tudták a hívek lelkébe rejteni az evangéliumot, ezért az éneklés az nem egy fölösleges luxus, nem egy sajátos kellék egyszerűen, hanem a hitre jutásnak, a hitismeretének, a Krisztushoz kötődésnek egy kivált képpen való rendkívüli alkalma. Ugye az, amit énekelünk, az sokkal tovább megmarad bennünk, mint amit csak prózában mondunk. Nyelvtanulásnál is, ha idegen nyelvet tanulunk, én még most is tudom Sztalin kedves énekét, mert megtanították velünk orosz nyelv órán, meg egyebeket. Ha nem tanították volna meg dallammal, akkor biztos nem maradt volna meg. Lényeg az, hogy a reformáció ezzel a két dologgal, a könyvnyomtatással, meg az énekkel nyert ügyet, emberileg nézve. Ezt le lehet mérni. A Szentlélek ezen a két dolgon keresztül csodálatos munkát végzett. Odáig menően, és azért csillagóra a 1520-tól kezdődő magyarországi reformációs időszak, ami megközelítően 1608-ig tartott, ez egyháztörténészeknek a korszakbontása, mert ezt a kettőt felhasználták, mert lelkes, tehetséges papjai, tanárai, iskolái jöttek létre, és ennek a korszaknak az eredménye az, hogy egészen 1580-ig, 90-ig, ami nem vált ketté a luteri meg a kálvini irányzat, Magyarország lakosainak a 90%-a evangélikus volt. Nem egyszerűen mennyiségileg, kvantitatíve tartjuk ezt csillagórának, és valami különleges, szép eseménynek, hanem azért, mert ebben az időben, említettem már a nyomdanagyságot, de följegyzik, hogy a magyar kereszténység 526 éve alatt, tehát 1000-től 1526-ig egy verses kötet, meg 15 vallásos kötet, könyv jelent meg, míg nem 81 év alatt a reformáció kezdőkorszakában 500 egyházi mű látott napvilágot. Hát matematikusok kiszámíthatják, hogy ez hányszorosa annak, ami korábban volt. Persze a könyvnyomtatással ez egy megkönnyebbített lehetőségként kínálkozott, de a szellemi frissességet és a tehetséget mutatja a magas számú könyveknek a megjelenése. Tehát 500 egyházi mű 81 év alatt. Mi az, amit még erről a korszakról mondhatunk? Az, hogy az egyszerű emberek a maguk megbecsülését látták abban, hogy a reformáció népévé válhatnak. Kétség kívül feudális viszonyok között sokat számított az, hogy a földbirtokos, a főnemes áttért az evangélikus hitre, akkor vele együtt az alkalmazottai, a cselédje is. Ekkor ugyan még nem fogalmazták meg azt a későbbi állami törvényt, ami így hangzott, hogy cuius religio, cuius regio, eius religio, aki a föld, azé a vallás, de az ellenreformáció idején történt ez meg, áttérítette a katolikus egyháza földesurat, és akkor a cselédség megkérdezés nélkül kénytelen katolikussá, kénytelen volt katolikussá lenni. Ez azonban már egy másik időszak, értelemszerűen a Gája raboknak a története. Ugye arról beszéltünk, hogy a lelki ébredésnek ezt a három szakaszát különböztethetjük meg. A reformáció hajnalát követően következett a 17. században egy igen erőteljes ellenreformáció. Ezt én nem fogom nagyon részletezni, csak elmondom, hogy benne két-három esemény volt megrendítő. Az egyik az a csepregi vérengzés, ahol 1224 evangélikust égettek meg a templomban január 6-án, ahol éppen Isten tisztelt meg esküvő volt, zsúfolt templommal. Sokak szerint a Habsburg katonaság lengyel vitézei kezdtek ott egy ilyen durva vérengzést. Csepreg akkor az evangélikusságnak az országos központja volt, ott volt iskola, ott volt teológus, lelkészképző, az egész város evangélikus volt, két pappa, mindenki ott maradt. azóta sincs érdemben Csepregen gyülekezet, és hát el lehet képzelni, hogy milyen viszony alakult ki a környékbeli evangélikusok, meg a környékbeli katolikusok között. Jól lehet, az egyszerű nép, a katolikus nép sem tehetett erről. Némelyek szerint azért történt az eset, mert Kassán három katolikus papot korábban kivégeztek református kezdeményezésre, és ennek a büntetése volt a csepregi vérengzés. Ezt követte azonban a Pozsonyban, Eperjesen és Kassán tartott vésztörvényszék, ahova beidéztek több mint 800 református evangélikus lelkészt és tanítót. Többen nem mentek el, akik elmentek, három út kínálkozott előttük, az egyik, ha katolizálnak, akkor nem indítanak ellenük pert, ha lemondanak a lelkészi állásukról, akkor se indítanak pert ellenük, és ugye, és akkor se, hogyha elmennek világi pályára. Mondanom se kell, mind a három csoportban voltak, akik ilyet választottak. A többség nem mondott le az evangélikus lelkészi állásról, tanítói állásról, és ezeket vagy börtönbe vetették, vagy pedig elvitték Gája raboknak. Ugye a Gája egy hajón való kényszerű evezés, odakötözve, és aztán több éves gályarabság után egy Ruiterde Mihály nevezetű holland hajós tábornagy szabadította ki őket, már azokat, akik tudnék túlélték. Mert egy csomót gyalog hajtottak, és sok esetben a gyalogúton meghaltak, gondolom, főleg idősebbek. Voltak, akik otthon maradtak, följegyzik, hogy egy kisomjói lelkész a parókia pincéjébe ment. Volt valami rejtélyes, mély ösvény, föltetően esetleg boros pince volt, és a pincében nem árulták el, hogy ott van, de ott keresztelt, ott esketett. Hát temetni nem tudott. 10 éven keresztül. És ugye utána jött, amikor a Ruiter Mihály hazaküldte a gályrabokat, akkor az itthoniak is mind felszabadultak, és végezhették tovább. Csillagórának mondhatjuk azért, mert a helytállásuk, a becsületük, az elszántságuk, a Krisztusért való szenvedésük példaértékű. Nem vedhetünk követ azokra se, akik esetleg a másik megoldást választották. Az igazsághoz az tartozik, hogy Kőszegen volt egy Fekete György nevezetű evangélikus lelkész, akit később püspöknek választottak, evangélikus püspöknek, és őt is behívták a vértörvényszék elé, ahol ő katolizált. És letette a papi pályát is, és a Habsburgok visszaküldték Kőszegre törvénybírónak. Oda, ahol pap is volt, lett a város katolikus főbírója. El tudjuk képzelni, hogy milyen ítéleteket hozhatott, meg hogy nézett rá a város evangélikus lakossága. Némelyek szerint azonban evangélikus pap gyóntatta meg halálos ágyán, Ács Mihálynak hívták, erről van történelmi dokumentum, ahol mélyen megbánta a tettét, és a bűnbocsánat reményében és bizonyosságában halt meg, mint aki szégyelte magát. Hát el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen időben mit jelentett megmaradni, szenvedni, és mit jelentett adott esetben úgy járni, mint ez a szegény fekete püspök. Csillagóra, de ezt a csillagórát nem kívánjuk. Legyünk becsületesek, egyikünk se szeret szenvedni. még egy magbélgyulladással se, meg egy tüdőgyulladással se. Hát még így, ahogy ezeket a szerencsétlen őseinket oda cipelték a vértörvényszék elé, ahol tulajdonképpen a halál, a bitófa vált rájuk, mint ahogy többeket még mielőtt elvitték volna, egy kis végeztek. A úgynevezett gyászos évtized után egy harmadik lelki csillagóra az igazában véve a 20. század 30-as éveiben kezdődött, ez pedig az evangelizációnak az időszaka. 1917-ig nincs köze az októberi nagy forradalomhoz, bocsánat, 1917-ig Magyarországon is egy ilyen Habsburg ellenes protestáns összefogás működött, evangélikusok, reformátusok egy nagy liberális közösségben vállalták a haza függetlenségért, meg a vallásszabadságért való harcot, ami nem mellékes feladat volt, tegyük hozzá. De igazában ez a politikai szövetségkötés és célkitűzés elnyomta azt a belső lelki ébredést, ami aztán bekövetkezett. Hozzátendő, hogy nem csak Magyarországon volt ilyen, mondjuk így, liberális gondolkodás az egyházban, hanem szerte egész Európában. Odáig menően, hogy végül 1917-ben egy Karl Barth, vagy Barth Károly magyarosan nevű svájci református teológus volt az, aki mély biblikus kutatással azt mondta, ezzel a felszínes vallástörténészkedéssel a kereszténységet eláruljuk. Vissza a Bibliához, vissza az evangéliumokhoz, vissza Krisztushoz, ez jelenti a kereszténységnek a lényegét, belső megújulását, egy tudatos Krisztus követést. Barth Károly, mondjuk nyugodtan magyarosan, olyan fiatal ember volt egyébként, aki ezzel az egész európai protestáns teológiát és kereszténységet ráhelyezte a megújulás vágányára. Magyarországra is elérkezett a hatása, amit érdekes módon felerősített református vonatkozásban a holland és skót puritanizmus, evangélikus vonatkozásban pedig felerősített részint a német biblikus teológiai irányzat, ami egybeesik Bartha megjelenése, és a finn ébredés, amelynek igazából szinte a mai napig még a hatását láthatjuk. Csepregi Béla, aki 8 gyermekkel ajándékozta meg egyházunkat, köztük 3 kiváló, sőt, eredetileg 4 kiváló lelkésszel, 3 még most is él, volt az, aki a finn ébredésnek az irányzatát, egyik irányzatát különösen is nagy hatásfokkal képviselte, de mások is, köztük Túróci Zoltán, akinek most jelent meg egy igehirdetés kötete, és Budavárba Koren Emil tartozott ezek közé a későbbiek során. Nyíregyházán Jó Bolivér, lehetne sorolni, most tekintsünk el ettől. Tény, hogy a Magyar Evangélikus Egyház Isten kezéből egy különleges ajándékot kapott, mégpedig kettős módon, egyfelől ez a belső biblikus lelki megújulás készítette föl az egyházat a kommunizmusnak a borzalmas évtizedeire. És még egy dolgot kapott, olyan kiváló, jó felkészültségű lelkészi kart, amilyen azt hiszem az egyháztörténet folyamán korábban, meg azóta sincs az evangélikus egyházban. Ugye Urbán Ernőt is nyugodtan említhetjük, mert ő is közéjük tartozott, sajnos korán meghalt Balikó Zoltán, Laborci Zoltán bácsi, Úgyhogy ennek a lelkészi karnak a hite, felkészültsége, mély Krisztus koncentráltságú szolgálata és ragyogó szellemi felkészültsége segítette egyházunkat abban, hogy túlélték a 4 évtizedet, annak különböző hullámzásait. Kezembe került például egy államosítási jegyzőkönyv, amelyet éppen Szabó József püspök írt alá, ő is az ébredése emberek közé tartozott, és az állam részéről Ortutai Gyula, ahol úgymond lemondunk ilyen meg olyan ingatlanokról, hát mondtunk a csodát, hanem elvették, és sorba voltak a jegyzőkönyvek. Nem győztem hálát adni az Úristennek, hogy a mi korszakunkban nem lemondtunk, meg nem államosítottak, hanem visszaadtak. És egy építési korszak következett be. Tény azonban az, hogy a csillagórák közé tartozik a 30-as, 40-es, részben még az 50-es évek eleje is, mert ugye Rákosiék nem értek rá egy ilyen kis egyházzal foglalkozni, mint az evangélikus, csak 52-ben. 52-ig Magyarországon evangelizációs szolgálatok voltak, konferenciák, gyenesdiáson különösképpen, de másút is, és ebből az ébredésből élt aztán 40 évig az evangélikus egyház és a gyülekezetek. Ma már ez a nemzedék az örökké valóságba költözött papjaival és híveivel együtt. Hát érezzük is a hiányukat, mert nem sikerült úgy átadni ezt a lelki örökséget, mint ahogy talán sokan szerették volna. De hát azt mondják, hogy csak ahol a lélek fúj, ott ébred a hit. Mi csak szolgálhatunk, vetjük a magot, aztán, hogy kiben mi érlelődik, az már tőlünk emberektől teljesen független. Tény, hogy amíg az orosz hadifogságból nem értek haza a férfiak, addig telve voltak a templomok, és ahogy jöttek haza a foglyok, a katonák, úgy kevesbedett a templomba járók száma. És váltak nagyon sokan az ateista propaganda áldozatává, vagy úgynevezett megélhetési kommunistákká. A többit már nagyjából ismerik, hogy ez mit váltott ki 56-ban, és mit váltott ki a későbbiek során, és hogy hol tartunk ma. Lelkileg ez a három korszak, a kezdet és a 20. századnak a 30-as évei mindenképpen csillagórának számítottak, miként a Gája raboknak az évtizede is. Erről azonban nagyon nehéz így beszélni, mert közben mások meghaltak, szenvedtek, keresztet hordoztak. Mi meg csak úgy értékelhetjük csillagórának, amennyiben az ő élet példájuk fénylik, mint a csillagok az égen, ahogy Pál apostol is ezt idézi. Természetesen ennek a utóbbi korszaknak is megvoltak a maga nyomorúságai, hiszen közben volt két világháború, volt a zsidó kitelepítés, a holokauszt, ami érzékenyen érintette az evangélikus egyházat is, hiszen a 20. század kezdetén már jelentős, önként betérő zsidó testvéreinkkel gyarapodott az evangélikus egyház, és nehéz volt őket is megmenteni. Tulajdonképpen a fővárosi zsidóság menekült meg, a vidékieket deportálták elsőrenden. Hát köztük, ugye itt most nem akarok ebbe belemenni, de hát egy Stélo Gábornak a nevét nem lehet nem megemlíteni, aki mindent megtett azért, hogy ezek a szerencsétlen sorsú gyerekek megmaradjanak. Wallenberggel, a svéd és a svájci nagykövetséggel szoros összefüggésben dolgozott a Magyar Evangélikus Egyház, Ordas Lajossal az élen, és sikerült több százakat ilyen módon megmenteni. Ez történetileg is dokumentálható. Azt ígértem azonban, hogy első renden azokról a csillag korszakokról beszélünk, ami az egyház szervezeti megújulását jelentette. Tudnék, ez a kettő, hogy szervezeti meg lelki megújulás és csillagóra azért szorosan összetartozik, olyan, mint a váza meg a virág. Váza nélkül a virág elhervad, mert a vázában van mégiscsak a víz, ami élteti. De virág nélkül meg nincs értelme a vázának, mert minek van, hogyha nincs benne semmi, ha üres. Hát a szervezet az tulajdonképpen a váza. De amikor szervezetileg megújult az egyház, akkor általában lelki tartalmat is tudott a vázába helyezni. Ilyen módon a reformáció szerencsés találkozást mutat a váza és a virág együttesében, mert hiszen a 90%-a a lakosságnak evangélikussá vált, az azt jelentette, hogy ők tudták, hogy miért lettek evangélikusok. Mert, ahogy említettem, beleénekelték a szívükbe, elmondták, a nép nyelvén prédikáltak, hiszen ez akkor újdonság volt. Magyarországon ki tudja, meddig tartottak latin nyelvű misét. 1974-ig. 74-ig egyetlen magyar nyelvű mise Magyarországon nem tartatott a katolikus egyházban. A végén volt vagy nem volt szentbeszéd, és mégis megmaradt a katolikus egyház. Minek tudható be?
Katonák szervezetének és a fegyelemnek.
Hozzáteszem, hogy is. Tehát ez igaz, ugye, hogy egy főre szépen felépített szervezet, fegyelmezett, és hát most így mondom, hogy ragyogóan kitalálták, a mi protestáns szervezeteink gyengébbek. Sokkal gyengébbek, de demokratikusabbak és testvériebbek. A katolikus egyházban egy dolog latinul is érvényes volt, ez pedig a mise áldozat, az eucharisztia, az úrvacsora titkának ünneplése. Mert ennyit mindenki megtanult, hogy mikor van az úrfelmutatás, akkor érvényes különben a mise, ha az úrfelmutatáson ott van valaki, ugye, amikor mondja a pap, hogy ez Krisztus teste, mely értünk adatot, és azt, hogy ő az úrvacsora vételében Krisztussal találkozik titokzatosan. Ez a titokzatos találkozás, ez tartotta fönn a hívekben a mély Krisztus hitet. Mi meg gyarló módon ezt az úrvacsorát függelékké tettük az istentiszteleten, ritkán tartottuk, katolikus testvéreink ugye minden nap miséznek, és minden nap lehetőség van arra, hogy valaki áldozzon, ahogy ők mondják. Ugye jobb esetben nálunk egy hónapban egyszer van, még jobb esetben kétszer, van ahol már minden vasárnap, lassan-lassan előre lépünk. Én szoktam mondani, hogy hát ha a katolikus egyházat 1974 éven keresztül az eucharisztia ünneplése összetartotta, akkor nekünk se kéne kihagyni ezt a lehetőséget. Mert ugye a prédikáció lehet gyenge, az énekkal énekelhet hamisan, de az úrvacsorában nem lehet tévedni, azt nem lehet rosszul csinálni. Ott Krisztus velünk találkozik titokzatosan, de mégis, amikor magunkhoz vesszük, egy szent pillanatot élünk át. Ezt nem tudja elrontani a pap. Ezért a reformáció bizony az úrvacsorát megőrizte, de kihagyta belőle az átváltoztatást, mert hát miért kellene átváltoztatni és mit, és hát a papnak miféle hatalma volna erre, erről az újszövetségben egyáltalán nem olvasunk, hogy mitől Krisztus teste és Krisztus vére az általunk adott és általunk vett osztja és bor, annak arra egyetlen válasz van, mert tudni Krisztus azt mondta, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Az ő szava által, az ő ígérete által Krisztus teste és vére tőlünk teljesen függetlenül. A reformáció ezt ilyen módon meg is őrizte, sőt, hát vészhelyzetben a hívekre is bízta, hogy azok is együtt ünnepelhetik, akár pap nélkül, háborús időben, vagy betegségben, kórházban, börtönben, nem utolsó sorban. Ugye, egészen, hogy így mondjam, regényes leírások vannak arról, hogy hogy ünnepeltek a Szovjetunióban a rabok, a magyar kitelepített rabok úrvacsorát, vagy éppen börtönben Ordas Lajos és a többi lelkész, akik ott voltak közösen katolikusokkal együtt, egy szőlőszemet, ha tudtak, akkor az már Krisztus vére volt, és itt tovább, és hát egy falatka kis kenyérhéj, de prédikálni nem lehetett, Krisztus teste és vére azonban jelen volt az ő ígérete szerint. Ez a reformációnak egy hallatlan nagy belső tartalmai szervezése, szervezési korszaka is. Én most erről a reformáció korszakról többet nem mondok, csak annyit, hogy átvették a templomokat, a papok áttértek, és tartották a mise helyett az istentiszteletet, latin helyett magyarul, és hát egészen addig, amíg ez lehetséges volt, működött, aztán jött az ellenreformáció, amiről most én nem kívánok szólni. A újraépítkezés az ellenreformáció után 1781-ben kezdődött meg, és tartott 1867-68-ig, a kiegyezés koráig. 1781, ki tudja minek az évfordulója, edictum toleranciae, a türelmi rendelet. A felvilágosodás hatására II. József megengedi, hogy a protestánsok is, ahol 100 család lakik egy településen, építhetnek egy templomot, egy paplakot, egy iskolát, meg tanítólakot, ha el tudják tartani a papot, meg a tanítót. Mit tetszene gondolni, hogy az 1781-es türelmi rendelet után egy év alatt hány evangélikus templom épült? Az túlzás, 76 evangélikus. De a protestáns gyülekezetek száma 272-ről 758-ra nőtt. Tehát még nem tudtak rögtön templomot építeni, de elkezdtek. És hát akkor nem volt állami segítség a templomépítésre, meg a paplaképítésre se, de az, hogy egy év alatt 76 templom épült, az mutatta a belső elkötelezettséget, a belső elszánást és az áldozatkészséget. Nem voltak ám gazdagabbak az emberek akkor, mint ma. Hát ha tetszenek látni korabeli házakat, akkor ezek ilyen sövényfal házak voltak, többségében a földbe mélyülve. Így van. Kis János, akinek az énekét reggel énekeltük, Rába Szent Andrási születésű, jobbágy családból származott, az ő házát festették le. Innen lehet tudni többek között, hogy milyenek voltak a korabeli házak. Ezen anyagi viszonyok között élő emberek építettek egy év alatt 76 templomot. És alakult ugye több mint 500 gyülekezet ez alatt az idő alatt, református evangélikus együttvéve. Szervezetileg ez óriási előrelépés volt. Két dolog azonban megkötöttséget jelentett az említetteken kívül, az, hogy nem lehetett tornya az evangélikus templomnak, nem építhették főutcára és a település közepére, hanem a szélére a városnak és torony nélkül. A deákéri evangélikus templom a város széle volt, lápos terület. Nem tudták, hogy egyszer majd az lesz a város központja, és annál jobb közlekedési központ nincs, mint a deáktér, ahova mindenki eljuthat. A budavári templom az ki is épült, meg annak külön története van, azt most nem részletezem, nem ebbe az időszakban jött létre. Tény, hogy voltak természetesen evangélikus főnemesek, főurak, akik segítettek ebben, és részint ezért is jöhettek létre. Telepítettek a török által kipusztított falvakba szlovákokat és németeket. Egy nagyon szép ökumenikus példa, hogy Pest megyében a rádai grófok, akik reformátusok voltak, számtalan evangélikus településen templomot építettek, Alberti, Irsa, Maglód, Pilis és a többiek, és ezek a református főurak munkahelyet létesítettek számukra, és megélhetést, és a templomot is, hát persze velük együtt építették fel. Ez a szabadság elnyerésének a szép korszaka, az 1791-es 26-os törvénycikk mondta ki a vallásszabadságot, amit 1848-ban megerősítettek, és 68-ban pedig a vegyes házasságok esetén kötött együttléteknek is teljes egyenjogúságot biztosítottak a protestánsok részére. Magyarul nem volt reverzális törvény. Nem volt egészen 1917-ig, amikor sajnálatos módon a magyar felsőház újra meghozta államilag a reverzális törvényt. Ha egy unitárius vagy egy katolikus összeházasodott, akkor abból, hogy így mondjam, veszteség nélkül csak katolikus gyerekek születhettek, ez érvényes volt minden protestánssal kötött házasságra. Ugyanis aki reverzálist adott a protestáns egyház javára, mint katolikus, azt kiátkozták, papa el nem temették, nem áldozhatott, jobb esetben katolikus temetőnek a szélére, ahova az öngyilkosokat szokták a katolikusok temetni, temett el a katolikus pap. Erre ritkán került sor, mert ezeket rendszerint aztán protestáns lelkész temette el megfelelő evangélikus, vagy református, vagy éppen unitárius temetőbe. De mondom, 68-ban ilyen volt, és ebben mutatkozott, hogy 1781 a kibontakozást kezdete volt, 91-ben, tehát a türelmi rendelet 10. évfordulóján ült össze mind a református, mind az evangélikus zsina, az egyik Budán, a másik Pesten, egy azon nap hozták meg az új törvényeket, amelyek alapján a gyülekezetek szervezhették magukat, éltek, és a legtöbb gyülekezetünk, régi gyülekezetünk ebből az időből való. Nem, ezek nem artikulális, az artikulálisak azok 1681-ben nyerték el ezt a jogot, de arról a korszakról szándékosan nem akartam beszélni, érthető módon. Az ötödik korszak az 1868-tól 1920-ig tartott, amikor a Magyar Evangélikus Egyház, de a református is, unitárius is Erdélyben szervezetének a teljes kiépítésére került sor. Ekkor alakultak ugyanis többségében újra a reformáció korában létrehozott iskolák, és nyitották meg kapuikat, vagy itt-ott közös protestáns gyülekezet is létrejött, mint például Budán, Putnokon, vagy Szombathelyen, egyaránt. Kiváló személyiségei voltak ennek az időnek Székács József, bányakerületi deáktéri püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Győri Vilmos, deáktéri lelkész, irodalmár, költő, Sopronban Kolbenmeier Mór, aki német nyelven ír és kiváló műfordítója a magyar irodalmi alkotásoknak. A korszakot nehezítette persze a háború előtti szegénység, aztán az 1900-as évek elején az Amerikába való kivonulás, kitele, kivándorlás. A trianoni tragédián előtt a Magyar Evangélikus Egyháznak volt 11 főiskolája, 25 gimnáziuma, illetve tanítóképzője, több száz evangélikus elemi iskolája, több száz alatt közel 1000 értendő, valamint egyéb intézménye. 1895-től bevezetésre került az állami anyakönyvvezetés és a polgári házasságkötés, mely sok felekezeti vitának vetett véget. Érdekesség, hogy 1895-ös vallásügyi törvény a felekezeten kívüliséget is engedélyezte. Meglehetősen korán Európában. Hát ez tulajdonképpen a felvilágosodásnak a következménye volt, azzal együtt, hogy a felvilágosodás végül is elhitetett valamit velünk, ami mind a három jelszavában téves. Ugye testvériség, szabadság, egyenlőség. Testvériség testvérek között lehet. A népek között már érdekütközések vannak. Egyenlőség nincs. Mert ha valaki egy egyetemi tanárnak a gyerekeként születik, egészen más életlehetőségei vannak, mint hogyha történetesen utcaseprő az édesapja. Nem, mint hogyha mindegyikre ne lenne szükség. De a kibontakozás lehetőségei egészen mások. Természetes, ha valakinek tehetsége és szorgalma van, az utcaseprő gyerekéből is lehet országos hírű egyetemi tanár, de és fordítva is. A tény azonban az, hogy az a meghirdetett egyenlőség csak a jogrendszerben, ha tetszik, bíróság előtt, meg szavazáskor érvényesül. De különben általánosságban soha nem volt egyenlő mindenki a másikkal, és nem is lesz az adottságokból következően. A szabadság pedig igazából illúzió. Ha a magyar nép történetét nézzük meg, akkor pláne, hiszen tatártól, töröktől, Habsburgig, oroszokig, brüsszelig, valahol mindig kiszolgáltatottak voltunk, ritkán volt a magyar néptörténetének olyan korszaka, amikor önálló magyar független államként tudott volna élni. Elfelejtik mindig, hogy a szabadságunk addig tart, ahol a másiknak a szabadsága kezdődik. Ha ezt kölcsönösen népi, állami szinten is tiszteletben tartanák, akkor lehetne beszélni egy igazi szabadságról, de különben csak nagyon töredékesen. Ha a történelem ura ezt nekünk így szabja, akkor tudomásul kell vennünk. Tulajdonképpen egyfajta alkalmazkodás, egy kényszerű alkalmazkodás, és ezért mondom én, hogy a felvilágosodás a maga egész eszmerendszerével többet bódított, mint hódított, és több utópiát tartalmaz, mint valóságot, de hát többek között mégis a felvilágosodás adott a közép-európai államok protestáns egyházainak szabadságot, és ez akkor is igaz, ha unitárius testvéreink a Tordai Országgyűlésen már régen kimondták, de mindig voltak politikusok és politikai hatalmasságok, akik ezt nem valósították meg. Jó lehet hozzátartozna az életünkhöz. 1920-tól 1945-ig a trianoni veszteség, a II. Világháború és annak nyomorúságai kísérték a szervezeti felépítést. Elég, ha arra gondolunk, hogy a Magyar Evangélikus Egyház elveszítette 441 önálló gyülekezetét, 931 elemi iskoláját, 8 polgári iskolát, 8 gimnáziumot, 2 teológiai főiskolát, 3 árvaházat és 656.576 bejegyzett evangélikust. Tehát háromszor annyit szinte, mint amennyien most vagyunk. 656.576. Hát ugye ez részint a mai szlovák evangélikus egyház, erdélyi egyház, a délvidéki és a burgellandi, amiről keveset beszélünk, pedig ott is nagy értékeket veszítettünk el, értékben is, létszámban is. Egy egész szuperintendencia, egy egész püspökség az, ami abból a területből lett, amit elcsatoltak tőlünk. Nem azért mondom, hogy most itt ezen lelki keserűséggel szomorkodjunk, mert ennek ilyen értelemben nincsen semmi jelentősége. Tötteti tényként kell tudomásul venni, hogy ilyen volt. Amire utaltam, hogy ez az idő ugyanakkor a második világháború, a holokauszt, de egyidejűleg a egyházon belül lelki ébredésnek a korszaka is. Hogy mi történt 1945 után, azt a testvérek nagyjából tudják. Én erről nem akarok beszélni, mert szervezetileg a reformáció kezdete, aztán a türelmi rendelet után 1781, azután 1868, jelentette azt a három korszak kezdetet, amikor az egyház szervezetileg kibontakozhatott, és rendezett körülmények között megkezdhette a maga munkáját. Ehhez hozzá tartozik, hogy igen jelentős örökségek segítették az egyházaknak a működését. Nagyon sok gyermektelen család hagyta a vagyonát a különböző protestáns egyházakra, és ezek nyomán tudtak iskolákat, árvaházakat, egyéb szociális intézményeket, öreg otthonokat létrehozni, amivel a társadalomban való meggyökerezésük és a társadalom iránti szolgálatuk részint elismert lett, részint pedig még inkább növekedett a társadalmi presztízsük is. Ennyit gondoltam volna én a testvéreknek erről a csillagkorszakról mondani, lelki és jogi vonatkozásban, a teljesség igénye nélkül, a tévedhetetlenség igénye nélkül, és nem egy nagy történelmi értékelést kívántam tartani, körülbelül hát ennyit szabad tudni egy evangélikus lelkésznek a múltunkról nagy vonalakba. És aztán közben még sok-sok egyéni nagyság is volt, ugye az említett Kis János, aki jobbágysorsból küzdötte föl magát, lett a Magyar Tudományos Akadémia első evangélikus lelkész tagja, kiváló tehetségű valaki, akiről még azt is följegyezték, hogy Napóleon Sopronba vendégül látta a most is álló Templom utca 10 szám alatti, 12 alatti parókia első emeletén. És hát mind az irodalomban, mind a történelemben, és az énekeinkben is, több éneke is van, elismert, kiváló, tehetségű személyiség. Kazinczy fedezte fel egyébként. Visszatérve egy mondat erejéig az iskolákra, ugye el kell mondani azt, hogy a reformáció idején is körülbelül a lakosságnak a 30%-a írástudatlan és olvasni nem tudó ember volt. A reformáció, ahol elterjedt, ott az írás-olvasás éppen az iskolák, elemi iskolák létesítése által igen magas művelődési hatást váltott ki. A legtöbb gyülekezetünkben előbb volt iskola, és ott tartották az istentiszteletet, mint templom, és ezekben az iskolákban kezdett el a reformáció terjedni. Miskolcon is példáknak okáért így volt ez, de az én szülőfalumban is. Tehát egy kultúr és művelődési politikai jelenség volt a reformáció elérkezése és működése, és ahol csak iskola volt, ott meg a leviták, a tanítók, akik kaptak bizonyos egyházi kiképzést, tartották sokszor az istentiszteletet, hiszen nem volt olyan közlekedési lehetőség, legfeljebb szekéren vagy lovaskocsin lehetett közlekedni, rögtön mondom, vagy adom a szót. Következésképpen ezek az emberek, hát pappótlók voltak. Magyarországon 600 elemi iskola működött még a bécsi kettős döntés hatására, egész 1945-ig, és hát nagy veszteséget jelentett a lévita tanítóknak az elvesztése, mert ezeket a tanárokat nem engedték a későbbiekben prédikálni, akik gyakran temettek is, és így tovább, tehát pap helyettesítés jelentett. A szlovákoknál a Tanusztius valóban szinte mai napig még nagy becsben tartott énekeskönyv és imakönyv, hát ez főleg a nagy tót vidékeken, mint Békés Csaba, Tóth Komlós, Szarvas, meg a nógrádi falvak, és Pest környékén jelentett kincset, mert hiszen ezeket itt a szlovákok, itt szlovákok alapították ezeket a gyülekezeteket. A Deutsche Messe és a Gottesdienst között nincs semmi különbség, csak névbeli különbséget. Ugyanolyan, mint a Johann Sebastian Bachnak a Hámol messzéje, amit csak misének mondanak, mind a mai napig például a svéd istentiszteletet, a fő istentiszteletet svédül messzének mondják. Hochmesse az ünnepi, de az nem mise. Mert ugye teológiailag és etimológiailag a különbség a kettő között az, hogy a misén áldozatot mutat be a pap. Krisztus halálát megismétli. Az istentiszteleten ilyen nincsen, van úrvacsorai közösség, de miután azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Krisztus egyszer mindenkorra megáldoztatott, ezért azt nem kell ismételni, emlékezni szabad rá, az úrvacsorában is történik emlékezés természetesen erre, egészen ugye odáig menően, hogy Zwingli csak emlékvacsorának tartotta, de hát a Jézusi igékben, amelyben elrendeli az úrvacsora tartását, ott van, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, de persze előtte azt mondja, hogy ez az én testem és ez az én vérem. Ezt a kettőt egyszerre kell meghallani és értelmezni, és ezért nem csak emlékvacsora ilyen összefüggésben. Tehát ennyi. Lényegi különbség Luther szóhasználatában már nincs, mert az evangélikus istentisztelet nem áldozat bemutatás, se katolikus értelme, se pogány értelme. Igen, hát az állami reverzális törvény 1950-ig Magyarországon érvényben volt, és államilag törvényt és érvényt is szereztek ennek, amiből hát sok sajátos helyzet adódott, úgyhogy ha például egy evangélikus, illetve katolikus tanítónak evangélikus volt a felesége, akkor ahhoz, hogy katolikus iskolában tanítson, az evangélikus feleségnek át kellett térni.
Nekem is
ott volt. A nagy Gyuláné püspökné asszony mesélte el, hogy ő is egy ilyen procedúrán esett át, mert az édesapja katolikus tanító volt, az édesanyja evangélikus volt, és hát másképp nem alkalmazták, másút meg nem volt hely, így a mama kényszerből formálisan áttért, őt ugye csak katolikusnak keresztelhették meg, de aztán az édesanyja evangélikusnak nevelte, és amikor 18 éves lett, akkor nagykorúság alapján visszatért az evangélikus egyházba. Szóval furcsa esetek történtek. Sok kellemes jel is, hát ugye Habner Máté győri püspök volt, aki az 1848-49-es forradalomban való részvétele miatt 2,5 év kufsteini várfogságra ítéltetett. Ami megható, hogy idős volt már a püspök, és a férjehez nem ment lánya, elkísérte őt a börtönbe. És ő is letöltötte a 2,5 évet ott Kufsteinben, hogy ápolja, meg hát, gyógyítgassa, meg főzzön rá, és egyebek. Amikor letelt a börtönév, ítélet szerint hazajött, és a katolikus püspök Győrbe 6 lovas hintóval várta a várfogságból érkező eretnek püspököt, és megtisztelve őt azért, hogy a magyar szabadságharcért szenvedett, és így kiállt érte, mert ő is a szabadságharcnak a híve volt. Tehát így félretette a felekezeti különbségeket, a katolikus evangélikus egyház közti jogi feszültségeket, hanem egyszerűen az ember és az emberség nyilatkozott meg a magatartásában, ami hát egyháztörténeti kuriózum. Nem mondom, talán a katolikus püspök életében csillagóra volt, hogy erre így visszatérjünk.